Kedves mindnyájan, akik hallgattok, folytassuk a kínai jezsuita misszió históriájának áttekintését, azzal a most már jó bevált mottóval, hogy csak ülök és mesélek. Ugye legutóbb Matteo Ricci Pekingbe való eljutásáról és pekingi tevékenységéről, eredményeiről, majd 1610-ben bekövetkezett haláláról tettünk említést. Folytatnunk kell egy olyan jezsuitával, aki egyszerre volt ellenlábas a Ricci törekvéseinek, ugyanakkor azonban folytatója és támogatója is, ez pedig Niccolò Longobardi. Longobardi kínai neve is ismert, Longhua Min Chinghua. Ugye kínai nevet felvennie minden jezsuitának kellett, hogyha kínai közönség előtt forgolódott, ez magától értetődő volt. Nos, Longobardi 1565-ben született Szicíliában. Rendi kollégiumban magban fiatalon lévén jezsuita, rendi kollégiumokban teológiát, bölcseletet tanult, és ahogy már mondtuk, akkor renden belüli szokásainak megfelelően alapos természettudományos képzésben részesült. 1680-as évek derekán tette le az örökfogadalmát, további felkészülés után pedig 1596-ban indult a távol-keletre a kínai misszióba, értelemszerűen ő is, mint elődei és követői, Goa és Makao érintésével hajón jutottak el a távol-keletre. 1610-ig, tehát abban az időszakban, amikor Ricci volt a kínai jezsuita közösség vezetője és Pekingben tevékenykedett, Longobardi dél-kínai rendházak életét irányította, miután Ricci bejutott Kínába, ugyanis a jezsuiták lehetőséget kaptak arra, hogy gyors egymás utánban több kolóniát, több rendházat szervezzenek, elsősorban természetesen Kína déli régiójában. Longobardi 1610-ben Ricci halála után lett a provincia vezetője és a pekingi jezsuita rendház főnöke. Mondtuk, hogy ekkor már Pekingben egy kis jezsuita közösség élt és működött, kápolnával egy kínaiakból is toborzott hívő gyülekezettel. Longobardi ettől az időtől kezdve bekapcsolódott abba a tudományos munkába, amely tulajdonképpen már Ricci idejében megindult, matematikai, csillagászati és térképészeti munkákról, tevékenységről van szó. Longobardi ugyanis sok más kortárs jezsuitához hasonlóan elfogadta Riccinek azt az elgondolását, hogy a tudományos eredmények tolmácsolása lehet az a belépőjegy, az a referencia, amivel a kínai közönség figyelme felkelthető, és amely hitelesíti nem csak magát a tudományt, hanem a tudomány hátterében álló európai, nyugati, keresztény, vallási kultúrát és üzenetet is. Ennek megfelelően hivatalba lépve provinciálisként Longobardi is elfogadta az alkalmazkodási, az akkomodációs módszer bizonyos elemeit. Tudomásul vette, hogy a rendtársak kínai módon öltöznek, hogy a mindennapi életükben, tevékenységükben, táplálkozási szokásaikban és sok minden egyébben a kínai elit magatartásához igazodnak. Ugyanakkor Longobardi más, eléggé lényeges pontokon eltérő véleményen volt, mint Ricci. Elsősorban azt kárhoztatta, hogy Ricci és néhány munkatársa a kultuszban, a vallásos beszédmódban megtartotta a kínai isteneveket, és valamilyen módon igyekezett az ősi kínai őskultusz elemeit beépíteni a keresztény misszió munkájába. A Longobardi által képviselt vélemény ezzel szemben az volt, hogy a kínai konfuciánus vallási hagyomány hit nélküli gondolkodás, merő etika és rítus, és ha úgy tetszik, puszta ateizmus. Nincs istenfogalom, nincsenek olyan a nyugati keresztény kultúrában és vallási világban elfogadott elemek, amelyek megfeleltethetők volnának a kínai ritualizmusnak, nevezzük így. Ennek a véleményének a jegyében megtiltotta a munkatársak, a rendtársak számára az ilyen típusú alkalmazkodási módszernek az alkalmazását, amiből persze a Kínában működő jezsuiták között parázs vita támadt. Ugye ez a vita voltak éppen belügynek minősült egy rövid ideig. A helyben élő, dolgozó jezsuita szerzetesek igyekeztek egymást meggyőzni arról, hogy mi az, amit lehet, és mi az, amit nem lehet a hit terjesztése érdekében meglépni. A Longobardi által képviselt véleménynek ugyanakkor szomorú következményei voltak, egyszerűen azért, mert Longobardi több munkát is írt az akkommodációs alkalmazkodási eljárás szélsőségei ellen. És a helyzet az, hogy ezeket a munkákat ő fogalmazzunk úgy, hogy belső használatra szánta, tehát nem kívánta a nagyvilág, és főleg nem Európa, Róma, a világegyház nyilvánosságra elé tárni. Ezek közül, a munkák közül azonban néhány valószínűleg az ő akarata, szándéka ellenére átkerült Európába. Európában pedig mondanom sem kell, hogy ellendrukkerei szép számmal lévén a jezsuita missziónak azonnal lecsaptak ezekre az írásokra, főképpen a rivális domonkos és ferences rend tagjainak a szorgalmazására az írások lefordításra kerültek, és kiadásra is. A vitákat összegző Lombardi féle mű egyébként Respuesta Breve címen készült el, és műfaját tekintve egyfajta jelentés, de hangsúlyozottan nem feljelentés volt a Ricci által kezdeményezett módszerek összefüggésében. Európában azonban már sajnos foghatjuk fel úgy is, hogy feljelentésként funkcionált. Feljelentésként funkcionált oly módon, hogy mihelyst latin szövege is hozzáférhetővé vált, egy Juan Bautista Morales nevű, egyébként szintén Kínát megjárt dominikánus szerzetes tett bejelentést Rómában, amelynek az lett a következménye, hogy vizsgálat indult a jezsuiták viselt dolgaival kapcsolatban. Ennek a vizsgálatnak pedig az lett az eredménye, hogy 1645-ben 10. Ince betiltotta az alkalmazkodási eljárás alkalmazását. Hogy egészen pontosan ez mit jelentett, hogy csak a vallási szövegek szóhasználatára, a liturgikus formulákra, vagy pedig az egész a misszióban követett magatartási stratégiára vonatkozott-e, nem tiszta, nem világos. Ráadásul ez a tilalom szerencsére az ügynek nem bizonyult ekkor még különösebben tartósnak, hiszen 1665-ben 7. Sándor a tilalmat feloldotta. Longobardi, aki egyébként valószínűleg bizonyos mértékig legalábbis egyetértett a tilalommal, őrizkedett attól, hogy mellé álljon a rend ellenáskálódó riválisoknak, illetve végéig megmaradt a provincia keretei között oly módon, hogy ő a saját kiskörében a maga elgondolásai szerint végezte a missziós munkát, de igyekezett azokkal a kollégákkal nem keveredni vitába, akik a Ricsi hagyatékról tőle eltérően gondolkodtak. Ráadásul az őt követő provinciálisok is azt szorgalmazták, hogy legalább a Kínában működő idestava százas létszám körüli jezsuita közösség ne az egymással való acsarkodással foglalkozzon, éppen elég gondot problémát okozott a más rendek misszionáriusai felől érkező támadás, és az az állandóan labilis bizonytalan helyzet, hogy azért Kínában a keresztény misszió el- és befogadása, hát fogalmazunk csúnyán, mindvégig tojáshéjon táncolt, az uralkodók, az elit pillanatnyi szeszélyének volt a függvénye. Longobardi tehát igyekezett a későbbiekben háttérbe vonulni, visszavonult, nem exponálta magát Pekingben a misszió központjában, hanem dél-kínai rendházak életét irányította az általa elképzelt és megválasztott szellemben, egészen 1655-ig matuzsálemi kor tért meg, hiszen 90 esztendős volt, amikor egy pekingi útja során távozott az élők sorából. De miközben Longobardi előjáróságával kiéleződtek a belső viták is, akadt folytatása, mégpedig radikális folytatása az akkommodációs módszer alkalmazásának. Közben persze rengeteg probléma is felvetődött, az egyik, ezt számtalanszor emlegettük már, de nem elég egyszer-kétszer mondani, megjelentek a rivális ferences és dominikánus misszionáriusok, akik a portugál hatalom segítségével legalábbis Kína déli régiójában igyekeztek egyfajta ellensúlyt képezni a jezsuita misszió ellenében, szemben vele. A nehézségeket fokozták Kína belső politikai viszonyai is, de hiába volt a kínai birodalom egy nagyon jól szervezett, központosított, bürokratikus állam, ez az állam 2-3 évszázadonként egy-egy külső invázió, külső támadás hatásában kénytelen volt újra gondolni önmagát. Nos, egy ilyen következett be 1644-ben. 1644-ben ugyanis megbukott az 1363 óta hatalmon lévő Ming dinasztia, hogy egy új dinasztiának, a Csin dinasztiának adja át a vezető szerepet. A Csin dinasztia ráadásul északról jött, nem is kínai, hanem mandzsu gyökerekkel rendelkezett, és ettől az időtől kezdve egy mandzsu származású elit volt az, amelyik gyakorlatilag egyébként 1911-ig a kínai birodalom életét irányította. Nos, a dinasztia váltás az mindig a korábbi uralkodó elit magatartásának, véleményezésének az átértékelésével jár. Nem volt ez ekkor sem másként. Az első néhány évben a hatalom új birtokosai ellenségesen tekintettek a jezsuitákra. Kisméretű üldözésre is sor került, de minden esetre a jezsuiták számos jogi korlátozást voltak kénytelenek elszenvedni, ismét, ha úgy tetszik, a kápolnák, a rendházak falai közé szorultak, megnehezült a nyilvános fellépés, a missziós, igehirdető munka. Ezzel egy időben azonban kialakult egy sajátos gyakorlat, ami tulajdonképpen mindaddig folytatódott, amíg egyáltalán létezett a jezsuita rend kínai missziója, uram, bocsá, maga a jezsuita rend, ugye hiszen a történet a Jézus Társaság feloszlatásának évéig tart. A mechanizmus az volt, hogy 10-15 esztendőnként, ahogy a szükség hozta, ettől az időtől kezdve egy-egy utánpótlás csapat indult Kínába. A rendelőjárói nagyon gondosan válogatták ki azokat, akiket a kínai misszióba küldenek. A speciális felkészítéshez a Ricsiék által szerzett tapasztalatok birtokában részben nyelvi képzés, részben pedig természettudományos képzés is tartozott. A rendi vezetés egyébként mértékadónak azt tekintette, hogy aki a rendtagok közül Kínába utazik, elsőrendűen képzett csillagász és matematikus legyen. Nos, ilyen feltételek között a Ricsi halálát követő első ilyen utánpótlási hullámmal érkezett Kínába Nicolas Trigault, kínai neve szerint Yin Nige Sibiao. Trigault németalföldi, pontosabban vallon francia határvidéken született 1577-ben Douai környékén. Douairól tudni kell, hogy ebben az időben Jézus Társaságának egy többirányú fontos szellemi központja volt, nem csak a kínai misszióhoz indultak ebből a városból szerzetesek, hanem Douaiban volt az angol jezsuiták képzési központja is, akik megfelelő felkészítés után az esetek többségében vértanúságra számba utaztak a Szigetországba misszióba. Trigault Douaiban kezdte meg a tanulmányait, ott lépett be a rend közösségébe, majd pedig, ahogy az a kor elit, jezsuita elitjének életpályájából világosan kitetszik, Rómában a Collegio Romano falai között tanult, mégpedig teológiát, filozófiát, keleti nyelveket és természettudományokat egyaránt. Ezt követően még él Ricsi Pekingben, 1607-ben indult Kínába. Ő is Goa és Makao érintésével jutott el a mennyei középbirodalmába, ahol elsőként néhány évig Nanking és Hangzhou, tehát két dél-kínai nagyváros jezsuita közösségében dolgozott. Ugye Hangzhou ebben az időben a déli régió egyfajta igazgatási központja volt, korábbi időben pedig még Peking felemelkedése előtt Kína fővárosa. A Kínába való érkezését követően Trigault nagyon rövid idő alatt, megint ebben közösek a misszió kiemelkedő alakjai, elsajátította Kína irodalmi nyelvét, és ennek birtokában érkezett Pekingbe. A Pekingbe való érkezése valószínűleg Ricsi halálának, illetve longobardi provinciálisi kinevezésének esztendeje 1610 volt. Viszonylag rövid időt töltött zavartalanul a pekingi közösségben, ugyanis előjárói úgy döntöttek, hogy 1613-ban visszaküldik Rómába azzal a mandátummal, hogy a pápa és a Szent Officium előtt élőszóban tegyen jelentést a jezsuita misszió eredményeiről, ugyanakkor pedig cáfolja azokat a vádokat, és hárítsa el azokat a támadásokat, amelyek a rend alkalmazkodási módszerét, egyáltalán kínai tevékenységét érték. Trigault úgy látszik, hogy jó taktikus volt, mert Rómába érkezve nagyon rövid idő alatt elérte, hogy a pápa komoly engedményeket adott a pekingi missziónak. milyen engedmények voltak ezek. A Szent Atya engedélyezte a mise kínai nyelven való mondását. Ugye, hogyha belegondolunk a tridenti szabályokba, és a nyugati egyház latinos liturgikus kultúrájára, akkor ez egy hallatlanul nagy engedménynek számított. Hasonlóképpen engedélyezte a breviárium kínai fordításának olvasását. Ugye a breviárium kínai nyelven való olvasásának az engedélyezésében már az a hátsó gondolat is benne volt, hogy nem kizárólag Európából érkezett és a kínai kultúrába csak beilleszkedő jezsuita atyák fogják ezt a breviáriumot olvasni, hanem olyan született kínaiak is, akik netán papi szerzetesi hivatásra vállalkoznak. Hasonlóképpen az engedélyek, az engedmények között szerepelt, hogy a pápa tételesen hozzájárult a rendtagok misszióban való kínai öltözékviseléséhez. Tehát a rivális rendek számára ez megint egy felháborító dolog volt, hát habitus, az valami olyan szimbolikus viselet, amelynek a más öltözékre való lecserélése a túlságosan szigorú szemlélő számára már eleve valamiféle eltnek dolognak számított. Az engedélyek közé tartozott azután, hogy a pápa nihil obstatot adott, amíg Ricci által elkezdett kínai bibliafordítás kiadására, kinyomtatására, és hogy a privilégiumok számát szaporítsa, önállóvá tette a korábban ilyen vitatott jogállású, az egész távol-keletet egybefoglaló rendtartományhoz tartozó kínai jezsuita provinciát. Trigó nem elégedett meg azzal, hogy Rómában eredményeket ért el, hanem európai körútra indult ezek után. Európai körútra indult, amelynek célja fejedelmi udvarok, egyetemek és jezsuita kollégiumok intézmények végiglátogatása volt, adományokat gyűjtött a kínai misszió számára, népszerűsítette természetesen és ismertette a misszióban folyó munkát, de ennél is érdekesebb vállalkozása volt, hogy telbe vette, sőt megkezdte egy Pekingbe szállítandó tudományos könyvtár anyagának az összeállítását. Ugye ez egy egészen érdekes, számomra megmúlt felett rokonszenves vállalkozás volt. Trigó egy olyan tervet készített, amelynek az értelmében egy több ezer kötetes kézikönyvtár kellett, hogy útra induljon a távol-keletre a következő odainduló jezsuita csoporttal. Az is érdekes, hogy milyen szempontok szerint válogatott. Magától értetődő, hogy ebbe a kézikönyvtárba a katolikus, a keresztény hit és hittudomány alapvető munkái benne voltak, de az anyag egy igen jelentős részét klasszikus és modern matematikai, csillagászati, mechanikai és térképészeti értekezések töltötték ki. Eleve munkatársakat, szakértőket nyert meg, akiknek az volt a feladata, hogy a könyvbeszerzéseket intézzék, illetve közreműködjenek az anyag optimális összeállításában. Mindezek után Trigó 1618-ban, tehát azért vagy 5 esztendőt töltött távol Kínától, egy 22 jezsuita szerzetesből álló újabb csoporttal indult a távol keletre. Ez a csoport már vitte magával az előbb említett könyvtár anyagát. Végül is, hogyha a tudósítások hitelesek, akkor egy nagyjából 4000 kötetet számláló gyűjteményről volt szó. Hát ez egy komoly hajórakományi anyag már csak tömegében és súlyában is számolva. Ő maga válogatta ki azokat a munkatársakat is, akiket vitt Kínába. És közülük több olyan nagyjá lett nevet is meg kell említenünk, akikről majd a későbbi alkalmainkon, hanem is mindegyikükről fogunk beszélni. A csapat egyébként, mint maga a rend, teljesen nemzetközi jellegű volt. Két német érdemel említést a Tigóval utazók közül, Johann Terenz Schreck és Johann Adam Schall von Bell. Rajtuk kívül volt itt osztrák Johann Alberich, az olasz Giacomo Ró, vagy éppenséggel a cseh Venceslaus Kirvitzer. A közös valamennyiükben az volt, hogy a teológiai bölcseleti képzés az elszántság és a hitben való szilárdság mellett képzett természettudósok voltak, valójában kiki más-más szakterületnek a specialistája ugyan, de teljes egészében a csapat az Európai Természettudományos Korpusz egészét igyekezett lefedni. Nos, 1618 tavaszán indultak Lisszabonból, és egy év után érkeztek meg Kínába. Ezekről a kínai utakról egyébként tudni kell, nem csak ebben az esetben, hanem a továbbiak idején is, hogy meglehetősen veszteséges és kockázatos utazások voltak. Általában az útnak induló szerzetesek harmada fele távozott az élők sorából, mielőtt Kína földjére lépett. Ez betegségeknek, fertőzéseknek, sok minden egyébnek volt köszönhető. Ugye a Kínába való utazás ráadásul többszöri hosszas megállással járt, részben a kor közlekedési és hatalmi viszonyai miatt, részben pedig akklimatizációs meggondolásokból. Ugye Goában érdemes volt némi időt eltölteni, hogy a monszun világára, illetőleg Dél-Kína klímájára fel lehessen készíteni a szerzeteseket. Utána következett Makaó, ami már a kínai, pontosabban a dél-kínai millió, és hát a legnagyobb megpróbáltatás az Peking, illetve Észak-Kína volt. Ugye szemben a kellemes, bár nedves éghajlatú Dél-Kínával, Peking és az északi részek, hát finoman szólva kontinentális, magyarán ritka hideg klímájúak, különösen télen. Most egy olasz barát számára azért a mínuszok nem jelentettek különösebben nagy örömet. Trigó miután megérkezett ezzel a csapattal, nem ment tovább Pekingbe, hanem a dél-kínai missziós állomásokon dolgozott. Kínai munkákat fordított, naptárszerkesztéssel, térképek készítésével foglalkozott. A legfontosabb tevékenysége pedig Ricci hagyatékának a kiadása volt. Ugye Ricci miután 1610-ben meghalt, jó néhány kéziratot hagyott maga után. Ezen kívül Trigó nyomtatásban közzétette a kínai misszió történetéről írott munkáját, és nyomtatásban is kiadta a Ritus Vita korai szakaszával kapcsolatos teljes levelezését. Nos, Trigó 1640-ben távozott, és adta át a stafétabotot annak a nemzedéknek, amelyik két évtizeddel korábban vele érkezett, a 22-ök a könyvtárral együtt utazók csoportjának, csapatának. Ennek a csapatnak volt a legemblematikusabb alakja, a nevét már az előbb említettük, Johann Terenz Schreck, Deng Yuhan Hanpo a kínai neve. Schreck elsőrenden botanikus volt, valamint kiváló csillagász. 1576-ban Konstanzban született, szinte már sztereotíp, ő is Rómában tanult orvostudományokat, természettudományt, csillagászatot a kötelező teológiai, filozófiai korpusz mellett. Említést érdemel, hogy fiatalon egyike volt galilei tanítványainak és lelkes tisztelőinek is. Ekkor még nem volt jezsuita, laikusként végezte stúdiumait, majd gyakorló orvosi praxisba kezdett. 1611-ben tudományos publikációit elismerendő a Római Akadémia dei Lincei tagjai sorába is megválasztották. Hogy ez a megtiszteltetés okozta a lelki fordulatot, vagy sem, nem tudjuk, de még ebben az évben lépett be Jézus társaságba, ugye 35 évesen, tehát ő azért a késői hivatások körébe tartozott. Néhány évet a kötelező rendi tanulmányok abszolválásával töltött, és 18-ban a Trigo-féle csapattal indult Kínába. Ő volt az első olyan jezsuita, aki különleges technikai kincset vitt magával, az első modern csillagászati teleszkóp, európai csillagászati teleszkóp az ő révén jutott el a császárvárosba. Pekingben dolgozott, Longobardinak volt a közvetlen munkatársa megérkezése után, és mint ilyen szerepet vállalt a Kínában szinte állandóan napirenden lévő naptárrevízió munkájában. Csak érdekesség, hogy ehhez Galilei segítségét szerette volna megnyerni, de hát miután Galilei elég bizonytalan helyzetben volt, nem tudott a rendelkezésére állni, helyette Schreck Keplerrel való levélváltásából merített szellemi muníciót a naptárreformhoz. Schreck volt az első egyébként a jezsuiták közül, aki a távcsövek optikájának az elméletéről és készítésük technikai részleteiről kínai nyelvű munkát adott közre, kínai tudósok nagy örvendezésére, valamint mechanikai és kozmológiai kérdéseket tárgyaló szakmunkákat. Kínai munkatársakkal, ő már kínai munkatársakkal dolgozott, ugye olyan tudósokkal, akik az európai tudományos eredmények elsajátításának reményében csatlakoztak hozzá. A munkájának egy része trigonometriai ismereteknek a tolmácsolása volt, de állat- és növénytani eredményeit is kínai nyelven tette közzé, és egy orvosi kézikönyvet is összeállított, európai elméletek az emberi testről volt ennek a címe. Ne felejtsük el, ez pont az az időszak, amikor Európában is az anatómia jelentős eredményeket ér el. Schreck 1648-ban távozott Pekingben az élők sorából úgy, hogy kínai működése idején egyáltalán nem foglalkozott teológiai kérdésekkel, sőt, ha úgy tetszik, a direkt hithirdetés és misszió munkájával sem. Az volt ugyanis a szilárd meggyőződése, hogy az európai tudomány megismerése önmagában missziós erő, a többi munkát pedig majd a vele együtt érkezett rendtársak elvégzik. Tulajdonképpen azt hiszem, hogy idáig fogunk ma menni, mert az időnk nagyon is előre haladt, ugyanakkor munkatársának és utódának, Adam Scharf von Bellnek a tevékenysége nagyon is elhúzná a találkozásunkat. Úgyhogy többé-kevésbé ezzel zárjuk a mai alkalmunkat. Ugye akkor, amikor a misszió története idáig eljutott, ezres nagyságrendű keresztény közösség van már a birodalmi fővárosban, és folyamatos a térítő munka a dél-kínai tartományokban, tehát már egy sajátos kínai, úgymond benszülött egyház körvonalai is kezdenek kibontakozni, ami Ricci nagy álma volt. Európa pedig mohón figyeli ekkor már a Kínából érkező híreket, részben a kínai misszió eredményeinek drukkolva, részben azonban romantikus áhítattal egy olyan távoli kultúra és világ felé figyelve, amelynek a ajnározása, mondjuk így, a következő évszázadban divattá válik az európai szalonokban. Hát talán ennyit mára, és maradjunk abba, hogy a sajátos távbeszélő módunkon két hét múlva folytatjuk. Köszönöm szépen, hogy meghallgattok.